Nyitott, kíváncsi, folyamatosan fejlődni vágyó építész iroda vagyunk. Ezért jövünk, megyünk, nyüzsgünk, tájékozódunk, és rendszeresen hívunk az irodánkba szakembereket, hogy kérdezzük és meghallgassuk őket izgalmas építészeti témákról, és olykor vitázzunk is velük. Ezeket a beszélgetéseket a szélesebb közönséggel, veletek is örömmel megosztjuk. Tartsatok velünk, hallgassátok a Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját. Molnár Zsuzsanna vagyok.
Jó néhány évvel ezelőtt volt egy velencei építész biennálé, amikor egy pavilonban fókuszban volt a lakás, és volt egy hatalmas fal, amire egy az egybe fel volt rajzolva az a terület négyzetek formájában, ami egy lakosra jut egy adott országban. És hát ott nagyon vizualizálva volt az az óriási különbség, ami négyzetméterben jelentkezik egy skandináv adat, meg egy magyarországi adat között. Azon töprengek, hogy azért mi is haladunk talán afelé. Tehát haladunk afelé, hogy ne 8,5 négyzetméter jusson egy embere, csak akkor mi lesz ezekkel a lakásokkal? Tehát most olyan mértékben épülnek kicsi lakások, mert hát igen, nagyon tiszteletre méltó egyébként a kerületnél, hogy alulról limitálják a lakás nagyság átlagot, de 50 négyzetméter az még mindig nagyon pici.
Hogy 50 négyzetméter picie vagy nem, erről megoszlik podcastunk vendégeinek véleménye. Számos szempontot sorakoztatnak fel pró és kontra, de nem csak a lakások alapterületével kapcsolatban, hanem például az egy lakásra jutó parkoló kérdését illetően is. Persze vannak témák, melyekben teljes az egyetértés, ilyen a társasházak fenntarthatóságának kérdése. Mindenből talán már sejtitek, hogy műsorunk témája Budapest társasházainak építészete, amit kerületi, beruházói és tervezői oldalról is megvizsgálunk. Így a következő fél órában beszélgető partnerem Massányi Katalin, a 13. kerület főépítésze, Pál Firéka, a Pesti Házak kereskedelmi igazgatója, a Bánáti és Hartwig építész irodát pedig Hartwig Lajos képviseli. Mindennek apropója, hogy nemrég adták át a BH által tervezett Greenkert Residences névre keresztelt társasházat a 13. kerületben. Erről az épületről a beszélgetés során nem igazán ejtünk szót, elsősorban a társasházi építészet sajátosságait járjuk körül. Viszont ha érdekel benneteket a Greenkert, keressétek fel a BH honlapját, vagy még inkább látogassatok el a 13. kerületi Taksony utcába, ahol egy hullámzó geometriájú lakóépület együttest keressetek. A 13. kerületben a Greenkert mellett számos egyéb társasház épült az elmúlt időszakban, és további fejlesztések is várhatók. Hogy mi épül mostanában a kerületben, és hogy minek köszönhető ez a nagy léptékű fejlődés, arról Massányi Katalint kérdezem.
A 13. kerületben szerencsére nagyon sok lakóépületfejlesztés zajlik. Többek között a Cserhalom utca környékén adnak át mostanában épületeket, illetve épülnek több száz lakásos társasházak is akár, illetve a tervezés alatt van a Szabolcs utca, Bulcs utca környéke, a Frangepán utcában több helyen, a Juta utca mentén lakóépületek, a Rejter-Ferenc utca környékén, a Lőportár utca környékén is, a Kassák lakópark még nem fejeződött be, illetve a Szegedi úton is van egy-két lakóépület még, ami épül. Meg persze sok más helyen is, tehát nagyon sok helyen épülnek lakóépületek.
Hát azt hiszem, hogy még felsorolni is sok ennyi újonnan épülő lakóépületet, társasházat. Minek köszönhető az, hogy ennyire sok fejlesztés zajlik a kerületben?
Azt gondolom, hogy a 13. kerület mindig is egy kedvelt kerület volt, nem csak lakóépületfejlesztés terén, hanem irodakereskedelem terén is. Azt gondolom, hogy a lakóépületek most azért is épülnek, mert az 5%-os áfa az nagyon megdobta a keresletet a lakások iránt, és minden beruházó azt keresi mostanában, sajnos a szállásépületek helyett is, hogy lakásokat építsen inkább. Azért hál' Istennek az irodaberuházások egy része, egy jó része is megmaradt, de most érezhetően még mindenki szeretne beleférni a következő évek 5%-os lakásáfájába, és azért nagyon sokan elkezdték fejleszteni a területüket.
Hát akkor itt a fejlesztőhöz is egyből érkezik a kérdés, hogy ti hogyan viszonyultok, Réka, most ehhez a helyzethez, amit Katalin említett?
Természetesen kedvezően hat az áfának a kedvező mértéke, tehát ilyenkor azért a fejlesztők próbálnak a meglévő területeiket mielőbb piacra hozni ott a lakásokat, hiszen ugye ez megint egy határidő belül kell, hogy megtörténjen. De azt gondolom, hogy úgy, ahogy az előző 5%-os áfa ciklusban volt, hogy tényleg őrületes mennyiségű, akár a 13. kerületben, de szerintem Budapest szerte rengeteg lakóépület jött a piacra, ez talán egy picit alább hagy, hiszen egy olyan felfokozott kereslet volt a 2019-et megelőző időszakban, ami most valószínűleg még egyszer nem történik meg. De természetesen attól mindenki fél, hogyha egyszer 27%-os áfa lesz, az azért egy olyan nagy ugrás, amit nem tudjuk, hogy keresleti oldalról hogyan fognak tudni tolerálni az emberek, hogy tudják azokat az összegeket megfizetni. Hiszen azért ugye párhuzamosan az építőanyag áremelkedés és a kivitelezési költségeknek az emelkedése is tetten érhető volt, és tényleg dinamikusan mentek felfele az árak, tehát a beruházási oldalon is, úgyhogy ez az 5%-os lakásáfa nyilván segített arra rá korrigálni, hogy ne ússzanak el olyan sávba a lakásárak, ami már talán a lakosságnak nem megfizethető.
Nekem van azért egy gondolatom erről, hogy mi lesz majd az 5%-os áfa után. Szerintem ez egy nagyon hosszan elhúzódó folyamattá tud válni. Tehát ugye az 5%-os áfa 2022. december 31 előtt megkapott építési engedéllyel rendelkező épületekre érvényes. Na most egy építési engedély az 3 évig érvényes, most legalábbis úgy van, lehet hosszabbítani, és ugye 5 év áll rendelkezésre az építkezésre. Tehát tulajdonképpen szerintem még 2022 után 8 évvel is lesz majd új lakás, aminek az áfája 5% volt, mert elvileg lehetséges.
Biztos, hogy lesz egy átmenet egyébként, amitől szerintem inkább mindenki tart, hogyha most 2022-ig nem lép a területei kapcsán, akkor ugye egy ilyen vegyes piacra kerülünk, ahol jelen tud lenni 5%-os áfával is lakás, és 27% áfával is lakás. Az olyan verseny hátrányt jelenthet azoknak, akik ugye ebben részt vesznek, amit nagyon nehéz ledolgozni. Tehát, hogy emiatt is érthető, hogyha valakinek területe van, akkor igyekszik a megfelelő lépéseket megtenni, hogy azt mikor hozza piacra, illetve sosem tudhatjuk, hogy mondjuk 2026-ig milyen újabb rendelkezések születnek, vagy mivel támogatják esetleg meg még a lakáspiacot, hogy ezt az óriási geppet valahogy feltöltsék, azt nem tudjuk pontosan. Én mindenképpen számítottam volna arra is, ugye már korábban is volt ennek egy véghatáridője az 5%-os áfának, hogy valamilyen átmenet kialakul, tehát hogy nem egy ilyen drasztikusan vegyes piac alakul ki, hogy 5 és 27%, hanem valamilyen köztes átmeneti, mindenki számára kezelhető árazás esetleg.
Hát mondjuk, hogyha vicceskedni akar az ember, akkor az elmondható, hogy az építőanyag áremelkedés azért megoldotta, hogy a lakások ne legyenek olcsóbbak, így az 5%-os áfával, mint hogyha 27%-os áfa lett volna.
Én azt gondolom, hogy a 13. kerület sikeréhez azért hozzájárul az 5%-os lakásáfán kívül az is, hogy lokációban kiváló, nagyon kedvelt terület, hiszen a belvároshoz nagyon közel van, nagyon sok részén remek a tömegközlekedés, és azok az emberek, akik a 13. kerületben laktak, úgy látjuk, hogy nagyon szívesen költöznek, hogyha költöznek bárhova is, akkor kerületen belül tovább, és nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy ebben a kerületben azért kiemelten sok lakóépület épül folyamatosan.
Talán az átalakulás is segített, hogy ugye nagyon régen még Angyalföld az Angyalföld volt, mindenki így emlegette, és sok ipari terület volt a kerületben, és nagyon szépen az elmúlt 30 évben jelentősen átalakult, és sok zöld lett, sok fasor, sok park, sok alapintézményi fejlesztés, és valóban azon kívül, hogy lokációban jó, az alapintézményi ellátottsága is, és azt gondolom, hogy a hivatal működése is sokat hozzátesz a kedvettségéhez.
Említetted, Rika, a közlekedést, és hát ez nekem is eszembe jutott, hogy vajon ilyen mértékű fejlesztések mellett a közlekedés, az infrastruktúra, az hogyan tartja a lépést?
Biztosan fejlődik is, de én azt gondolom, hogy azért nem egy lakatlan területnek a beépítéséről van szó, hanem lakóterületekről, illetve azért a 13. kerületben, akár a mi fejlesztési területünk területeknél is lehet, hogy ilyen kisipari területek voltak, tehát hogy átalakul maga a funkció, és ezeket a szlömös részeket úgymond most lakóépületek lakják majd be, de azért eddig is közlekedni ide kellett. Nyilván infrastruktúrában egy lakóterületnek az ellátásában már egy megint más dolog, mert hogyha emberek költöznek be területekre, akkor kellenek megfelelő üzletek, patikák, egyéb mindenféle kiszolgáló intézmények is, akár óvodák, iskolák, bölcsödék. Tehát talán inkább ott tetten érhetőbb a területnek a fejlődése, mint közlekedésben, bár ezt Katalin lehet, hogy jobban tudja. Mint...
Azt is azért el kell mondani a lakófejlesztések kapcsán, hogy jelentősen érdekes módon lakószám nem növekedett meg a 13. kerületben, annak ellenére, hogy a lakásszám növekedett. Mert nagyon sokan, és ez szerintem nem csak kerületi dolog, hanem úgy általában befektetésnek veszik a lakást, tehát hogy annak értéke van, úgy gondolják, hogy hosszú távon is megmarad. Esetleg egy bérlő kerül bele, aki viszont nem jelentkezik be, tehát hogy igazából van, hogy nulla az ott lakók száma adott esetben egy-egy lakásban. Az olyan helyekre költöznek be inkább, ami valamilyen presztízs értékű, vagy tényleg infrastruktúrával, alapintézményekkel jobban ellátott, de végül is az egész kerület ellátott, szóval ez sem teljesen állja meg a helyét, mert bárhova költözik valaki a kerületben, még bőven van kapacitás a bölcsödékben, óvodákban, hogy az iskolák már nem önkormányzati feladat. De szerintem ott is van még, ugye ez a demográfiai mutatóktól is függ, és igazából Magyarország lakossága nem növekszik, tehát vélhetően az alapintézményi ellátottság még hosszú távon bírni fogja a strapát, meg hát vannak külföldi befektetők, tehát ez teljesen változó, hogy kik veszik meg ezeket a lakásokat, de valamilyen módon nem nő jelentősen ahhoz képest a lakószám. Vagy az is lehet, hogy most már nagyon sokan szingliként élnek, tehát az a régi mutató, hogy olyan ketten-ketten is felen laktak átlagosan egy lakásban, az most már inkább az egy-másfél felé tolódik el, és így tényleg nem annyira jelentős a lakószám növekedés. De még az infrastruktúrához hozzátéve, ugye a 13. kerület nem külső kerület, tehát mindenképpen a külső kerületekbe el kell jutni rajtunk keresztül, tehát ezért is jó az infrastruktúra ellátottsága, mert hogy a külső kerületeket ezen keresztül, a 4., adott esetben a 15. el kell tudni érni. Úgyhogy ezért gyakorlatilag a tömegközlekedés és az úthálózat az megfelelő. Persze vannak még fejleszteni valók, tehát egy-két út, ahogy a fejlesztések alakulnak, például a Cserhalom utca, Esztergomi útvonala még hosszú távon fejlesztésre szorul, és ez tervbe is van véve. Tehát az önkormányzat elég szigorú ütemezéssel gondolja végig, hogy a közeljövőben, illetve a távoli jövőben miket kell fejleszteni. Részben persze a főváros feladat, a részben pedig kerületi feladat.
Én a közlekedés szempontjából nagy előrelépésnek tartom azt, hogy most megjelent az OTÉK-ban, hogy nem kell minden lakáshoz feltétlenül egy parkolót építeni, ami eddig egy dili volt. Már egész Nyugat-Európában felülről limitálták a parkoló számokat, amíg nálunk még mindig kötelezővé tették azt, hogy minden lakás után kell egy parkolót építeni, ami nyilvánvalóan csak a forgalom növekedéséhez vezetett, mert hogyha autóval haza tudok menni, akkor miért menjek mással, pláne hogyha le is tudom parkolni. Környezettudatossági szempontból mindenképpen nagyon sokat fog számítani, hogy tömegközlekedés egyébként nagyon jól ellátott területeken ne autóval közlekedjenek az emberek.
Én azt gondolom, hogy ehhez az embereknek a gondolkodását is meg kéne változtatni, hogy ne gépkocsit használjanak, hogyha a belvárosba mennek. De azért a magasabb presztízsű lakásokba költözőknek nem okvetlenül egy autója van. Általában inkább kettő. Tehát, hogy most már egy kis családnak, ahol 2-3 gyerek is van, biztos, hogy van a feleségnek is, meg a férjnek is egy autója. És nem biztos, hogy éppen egyikük sem akar autót használni. Illetve az a baj még ezzel, hogy csak egy autót kell egy lakáshoz biztosítani, hogy a nagyobb lakásokba költözők, persze lehet, hogy megvehetik majd a kisebb lakásba a költöző, nem az autósnak a helyét, de ha mégsem, akkor kint fognak parkolni az utcán. Mert ugye jellemzően a kerületek egy autóra adnak kedvezményt, tehát akkor egy autó bent áll a garázsban, egy meg kint fog állni az utcán, ami meg szintén nem jó. Tehát a cél az lenne, hogy az összes autó valahogy tűnjön el az utcáról, vagy lehetőleg minél több tűnjön el az utcáról, és ott legyen inkább zöld, meg fasor, meg valamilyen gyalogos sétány, és ne a parkoló autók között kellene vickélni.
Igen, ez szép cél volna. Réka biztos tudna mesélni arról, hogy a parkolókat nehéz vagy könnyű eladni mostanában.
Ez mindig pénzfüggő egyébként. Alapvetően mi minden lakáshoz adunk parkolót is. Ugyanakkor tény, hogy nem mindenkinek van autója, de azért azt láttuk, hogy bérbeadással könnyen tudják hasznosítani, mert amit Katalin is mondott, az helytálló, hogy nagyobb lakásoknál viszont van két autó. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy sok parkolót kellett építeni, annak az az értelme mindenképpen megvolt, hogy tényleg tűnjenek el az utcáról az autók, tehát azt a célt jobban szolgálta, mert az emberek, hogyha eddig azt gondolták, hogy nekik van autójuk, akkor úgysem ezért nem rakták volna le, hanem akkor inkább álltak volna az utcán, hogyha nem jut parkolóhely. Mondom ezt azzal együtt, hogy nyilván azért ez egy nehézség, sőt, hogyha mondjuk nem túl erős a piac, akkor azért nagyon nehéz úgy eladni már lakásokat, hogy kvázi kötelező megvásárolni hozzá a parkolót. Amikor például a válság jött 2008-ban, akkor nekünk is kellett úgy eladnunk lakásokat, hogy ugye már nem tettük kötelezővé a parkolóhely megvásárlását, és azt kell mondjam, hogy az akkori projektjeimben 100 számra maradtak parkolók, amiket hát próbáltunk hasznosítani, és aztán mostanra már nyilván eladtunk mindent, tehát ez nem jó a fejlesztőknek. Ami szerintem itt a parkolásban egyébként még áttörést hozhat, vagy én látok egy ilyen tendenciát, hogy ezek az autómegosztó megoldások, illetve hogy akár egyébként egy biciklit egy rollát is el lehet érni, mert azért ez is egy reális alternatíva lehet azoknak, akik távolinak érzik a tömegközlekedési megálló helyeket esetleg. Nagyon sokan használják, és akár kiváltják vele azt, hogy vásároljanak saját autót. Mert hogyha megnézzük a 13. kerületben, legalábbis a belső területein, ahol mi is dolgozunk, nagyon sokan fiatalok költöznek kisebb lakásokba. Na most nekik azért nem az első problémájuk, hogy autót vásároljanak. Viszont elképzelhető, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ugye meg nagyon jól jön egy autó, és talán az a tendencia, hogy akkor minél előbb vásároljunk egy autót, az át tud váltani arra, hogy amikor szükségem van rá, akkor a sarkon felveszek egy autót, hiszen mindenhol elérhető már, és lehet, hogy az egységára az magasabb, de hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy mennyit költ az ember az autójára, meg még parkoló helyet vásárol, vagy parkolást fizet, akkor végső soron jobban jár. Tehát ez is talán jó irányba hat egyébként majd hosszú távon.
Azt hiszem, hogy egy kicsit elkanyarodtunk a fenntarthatóság témája irányába. Ennek kapcsán eszembe jut az, hogy az épületek fenntarthatóságáról is lehet beszélgetni. Nem tudom, hogy Réka, ti hogy látjátok azt, hogy például a vásárló közönségben van-e igény arra, hogy az általuk megvásárolt épületek fenntarthatóak legyenek?
Ez most mindenképpen egy nagy trend. Nem lehet azt mondani, hogy a vásárlóknál ez most egy ilyen kizárók, hogyha nem tapasztalják ezt, de én azt gondolom, hogy egyre nagyobb rá az igény, és mindenképpen a jövő az, hogy nagy társasházakban is mondjuk gépészetekkel át kell állni nyilván a megújuló energiákra. Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag, ami még egy kicsit a gátja, és ez pár éven belül azért remélem, hogy változni fog, hogy egyszerűen az építőipar nincs erre felkészülve arra, hogy mondjuk ezeket a nagy tömböket biztosan abban a minőségben újfajta rendszereket beépítve tudja produkálni. Ugye az elmúlt években azért azt láttuk, hogy a hagyományos rendszerekkel is megküzdöttünk, mert egyszerűen akkor a szakember hiány volt. Most, amikor mondjuk egy teljesen új rendszert, mondjuk egy mennyezet hűtéshez a paneleket fel kell tenni, és ahhoz nincs megfelelően kiképzett elég szakember, aki azt megoldja, akkor ezt még most ebben a pillanatban kockázatos lehet, hiszen nyilván a vevőink fele ígérünk egy működő, szép modern házat. Most, hogyha ott valami nem működik, vagy nagyon megcsúszik mondjuk miatt az építkezés, mert nem úgy jön elsőre össze, mérlegeltük egyébként mi is ezeket a dolgokat, akkor az ember egy ekkora kockázatot nem fut meg. De én azt gondolom, hogy ez időleges, mert nyilván felkészül rá a szakma, és ezek működni fognak. Azért az előírások is abban az irányba tolnak mindenkit, hogy modernizálja a rendszereit, és ez így is van jól mindenképpen, tehát ez a jövő, de még nem a mai napon, azt látom.
Lajos, ti tapasztaljátok azt, hogy a megbízók ilyen igénnyel fordulnak hozzátok lakóépület társasház tervezése esetén?
Hát Rékáik, mikor megbíztak engem a Green Kurt-nek a tervezésével, akkor még egy vonalat se húztunk, de ők már tudták, hogy az ablakok fából lesznek. Ez az egyik első dolog volt. Tehát úgy gondolom, hogy az igényfejlesztői oldalról a fenntartható építészet létrehozására megvan, de valahogy az a helyzet, hogy lakóépületek esetében ez orosznyira el van maradva az irodaház fejlesztésektől. Hát nyilván ennek számtalan oka van. Tehát nyilván egy olyan cég, aki egy irodaházban meg tud fizetni 15-16 eur eurós bérleti díjat, az teljesen más igényekkel fordul az épülethez, ahol aztán székelni fog. De amíg egy irodaháznál szinte ma már elengedhetetlen, hogy valamilyen LEED vagy BREEAM fokozata legyen az épületnek, mert anélkül a bérlők nem költöznek ma már, hála Istennek, be egy irodaépületbe. Lakásoknál sajnos ezt nem igazán lehet tapasztalni.
Sőt, egyébként ez még néhány évvel ezelőtt egy picit úgy is volt, hogy például egy hőszivattyús rendszer picit idegenül hangzott. Tehát, hogy még majdnem, hogy győzködni kellett volna a vevőket, hogy az ugyanolyan jó lesz, és így, hogy nem fog fázni, és nem lesz melege, de ez a része szerintem most már nagyon szépen, tehát a vevői oldalról alakul át, és amit mondtam, hogy a felkészülés arra, hogy szakemberekkel, ami ugye ilyen modern technológiák, az működjön, az is utol fogja érni az építőipart is. Ilyen nagy volumenben, mert azért, ha belegondolunk, családi házaknál, vagy kisebb épületeknél nagyon szépen terjednek. Társas házak azok, ahol már van rá példa, mert nem igaz, hogy nincs, de én azt gondolom, hogy ha most mindenki mától mondjuk hőszivattyús rendszert építeni, és mennyezethűtés fűtéssel menne tovább, csak hogy egy példát kiragadjunk, egyszerűen nem lenne, aki megcsinálja ilyen volumennél, ami most Budapesten van éppen.
Kicsit talán ahhoz tudnám hasonlítani a helyzetet, mikor elindultak nagyban a lakásépítkezések, akkor nekünk számtalan esetben 50-60 lakásos társasházba egyenként bele kellett rakni a fürdőszobába a cirkót, mert az emberek nem hitték el, hogy központi fűtéssel is lehet normális fűtést csinálni. Valószínű, hogy a bizalmatlanság azért még fennáll ezekkel a technológiákkal a lakossági szinten, de hát ezt a mi feladatunk is, hogy bontsuk le ezeket a korlátokat.
Ugyanúgy egyébként egy nagyon jó példát hoztam, mert így van, ott is nagyon komolyan meg kellett marketingelnünk, hogy a központi kazán az nagyon jó lesz, és hogy ugyanúgy mérhető, és tudja szabályozni, és nem lesz semmi baj, aztán úgy megszokták, hogy most meg már ahhoz ragaszkodnak az emberek. Az ismert utakat nagyon nehezen hagyják el, én azt tapasztalom.
Én azt gondolom erről, hogy azért is nagyon fontos, hogy modernebb legyen a hűtés, fűtés, főleg a hűtés, mert nekünk nagyon sok problémánk van abból, hogy krémeket helyeznek ki a homlokzatokra, és ugye vannak olyan területek, ahol ez nagyon csúnya lesz, és mivel a szomszédnak kim van már 5-10 éve, amikor még simán kihelyezhette mondjuk, persze tulajdonosi hozzájárulás azért abszolút kellett volna ahhoz is, hogy a főfalra bármit kirak valaki, akkor azt a társasházzal illene megbeszélnie, de tényleg napi szinten jön, különösen a nyári időszak kezdetén, mikor most elkezd meleg lenni, hogy én kirakhatom-e, hogy van, aki meg is kérdezi, hogy miért kérdezte meg, mikor azt mondjuk, hogy nem, mert a szomszéd kirakta úgy, hogy nem kérdezte meg, és hogy akkor mi történik. Hát ugye az építésfelügyelet ilyen esetekben azért eljárhat, és van olyan társasház, aki igenis fellép ezek ellen az úgymond engedély nélküli klímakihelyezések ellen, de hogyha egy házban ez előre ki van találva, akkor azért az sokkal kellemesebb, mert senkinek nem jut eszébe utólag kitenni egy klímát, hogyha megoldott előre a hűtés-fűtés. Én azt tapasztalom most a TERV tanácsra érkező lakóépületekkel, hogy hőszivattyúval tervezik mindent, és a TERV tanács elvárja, hogy a gépészet is rendesen átolcetig ki legyen találva, hogy hova kerül, hogy fönt a tetőn, akkor ami kell, hogy kerüljön oda, az hogy van eltakarva, hogy van megoldva, hogy működik.
Mondom, tehát... Igen, hogy most amik tervezés alatt vannak, azoknál már igen, amik kivitelezés alatt vannak, talán ott nem annyira, ugye? Vagy nem tudom, hogy hát, hogy látod, de...
Én úgy látom, hogy azért ez már elég sok. Tehát, hogy azért ilyen most cirkos ház, ezt nem találkoztam. Ja, persze lehet, hogy központi közben nem, az emberi nem. Már azért a kis házaknál is, tehát a családi házaknál is már hőszivattyúban gondolkoznak. Igen. És egy nagyobb, több száz lakásos házakban meg hát nem kérdés, tehát, hogy ott azért a vevő nem mondhatja azt, hogy nekem saját kis akármi kell, mikor van egy központi hűtés-fűtési rendszer, tehát szerintem ezt most már azért elfogadták az emberek, sőt, igen, van, hogy így hirdetik, hogy már mennyire modern, mert ilyen technológia van benne. Úgyhogy ez a jó irány.
Nekem nagyon megragadta a figyelmemet, hogy mondtad, Katalin, hogy a lakosság szám nem változott a 13. kerületben annak ellenére, hogy nagyon sok lakás épült, és én ez alapján azt gondoltam, hogy hát akkor rengeteg új lakó is költözött a kerületbe, vagy hát, hogy ez a lakosság számot is növelte. De bennem az a kérdés is felmerült, hogy a lakosság összetétele nem változik-e annak függvényében, hogy milyen típusú lakóépületek épülnek a kerületben.
Biztos, hogy változik. Egyébként egész pontosan nem jelentősen. Tehát változott, nőtt, de nem jelentősen, nem olyan arányban, ahány új lakás épült. De azért hozzá kell tenni, hogy elég sok lakás szanált is az önkormányzat, meg ugye elég sok épületet elbont a fejlesztő is, mielőtt újat épít. Nyilván nincs arányban a két szám, tehát több épült természetesen, mint amennyit elbontottak. De ahhoz, hogy a lakások minőségét fent tudjuk tartani, ezért a szabályozásban már régóta benne van egy olyan előírás, hogy nem lehet kislakásokat építeni. Tehát akár egy garzonházat nem lehet megépíteni úgy, hogy mondjuk 25-28 négyzetméteres lakásokat tesznek bele a fejlesztők, ez biztos a jelenlévő fejlesztő is tudja. Az átlag meg kell, hogy legyen 50 négyzetméter, ami ugye a két szobás lakásnak a nagyjából alap területe. 30 négyzetméternél kisebb lakás nem építhető, és ez egyébként a rendeltetés változásra is vonatkozik, tehát hogy nem lehet új ilyen lakást sem kialakítani egy épületben, ha mondjuk valaki egy műhelyből szeretne egy 25 négyzetméteres műhelyből egy lakást kialakítani, akkor azt sem lehet. Illetve nem lehet se pincelakást létesíteni, se az utca felé közvetlenül nyíló lakást. És emellett legfeljebb a lakásoknak egy bizonyos százaléka lehet 35 négyzetméternél kisebb, tehát akkor ezek szerint 30 és 35 között. Tehát azért elég szigorúan szabályozva van, hogy ne lehessen kis lakásokat építeni, és ezáltal ne alakuljon ki egy ilyen megint csak a szlömösödés irányába elmenő garzon típusú átjáróház, vagy valami hasonló. Tehát az a cél, hogy azért a közönség, aki ide költözik, vagy lakóközösség, az tényleg hosszú távon tekintse mind a 13. kerületet, mind a lakását egy jó környezetnek és élhetőnek.
Jó néhány évvel ezelőtt volt egy velencei építész biennáli, amikor egy pavilonban fókuszban volt a lakás, és volt egy hatalmas fal, amire egy az egybe fel volt rajzolva az a terület négyzetek formájában, ami egy lakosra jut egy adott országban. Tehát lehetett látni, hogy Magyarországon ennyi jut, és akkor volt egy akkora négyzet a falon, Dániában ennyi, Franciaországban ennyi, és hát ott nagyon vizualizálva volt az az óriási különbség, ami négyzetméterben jelentkezik egy skandináv adat, meg egy magyarországi adat között. Most nem emlékszem a pontos számokra, de Skandináviában körülbelül 2,5-szer akkora alapterület jut egy emberre egy lakásban átlagban, mint nálunk, illetve hát még nálunk is vannak rosszabb helyzetben levő országok. Azon töprengek, hogy azért mi is haladunk talán afelé. Tehát haladunk afelé, hogy ne 8,5 négyzetméter jusson egy emberre, csak akkor mi lesz ezekkel a lakásokkal? Tehát most olyan mértékben épülnek kicsi lakások, mert hát igen, nagyon tiszteletre méltó egyébként a kerületnél, hogy alulról limitálják a lakás nagyság átlagot, de 50 négyzetméter az még mindig nagyon pici. Tehát az egy kis lakás.
Ha az életedben, akkor nem biztos, hogy annál sokkal többet tudsz áldozni. Tehát most már azért átlagosan is lassan az 1 millió forint körüli négyzetméter árakról beszélünk, az akkor 50 millió forintot jelent. Na most ez egy kezdőházas párnak, vagy akár egy egyedülállónak, akinek még előtte az élet, de már mondjuk keres. Gondolj bele, még ha hitelt is vesz fel, azért ennél sokkal nagyobbat, nem biztos, hogy teljesen reális, azért nagyon sok esetben. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván a lakások ára is befolyásolja az, hogy mekkorát tudnak megvenni az emberek. De ugye ne a rossz oldalát nézzük azért, mert nem csak Skandinávia van, foglalkozunk bérbeadással is, és látjuk a bérleti piacon nagyon sok ázsiai bérlőnk van, és ott viszont ugye kisebb, tehát ők kisebbhez vannak szokva. Tehát akár családbe költözik az általad említett úgy család, hogy nagymamával, nagypapával, 50 négyzetméteres lakásba, és kvalifikált emberek, tehát mérnökök és világot járt emberek, de valahogy ők megszokták azt, hogy sűrűbben laknak, és nem okoz nekik problémát. Én azt gondolom, hogy talán ilyen szempontból azért középutasok vagyunk.
Teszik fel építészeknek a kérdést, hogy miért ilyen kis lakásokat tervezünk. Neked se lehet feltenni ezt a kérdést, hogy miért kis lakásokat építesz, mert nyilván a piacnak kell megfelelni. Csak a kérdés az, hogy tényleg, amikor esetleg már lesznek akkorák a keresetek, hogy egy nagyobb lakást is ki lehetne majd fizetni, akkor mi lesz ezzel a rengeteg kis lakással?
Szerintem mindig lesz erre igény. Alapvetően szerintem a két szobásokból van sok, mert ugye ezek a szabályozások már régóta megvannak. Ma még az látszik, hogy mondjuk beszéljünk két szobás lakásméretről, hogyha van egy, teszem azt, 43 négyzetméteres lakásunk, meg egy 55 eladó, hát azért biztos, hogy a 40 körülieket kis helyes teraszokkal sokkal előbb eladjuk, mint az 55 négyzetmétereseket még plusz terasszal, hiszen ott már akár, hogyha így utána számolgatunk, hogy hol tartunk a mai négyzetméter árakon, 60 millió köré kanyarodsz, plusz még a garást, mire megveszed. Nem mondom, hogy erre nincs piac, sőt, ugye itt vannak ilyen csak szabályozások is, ahol például van pont egy ilyen 50 négyzetméteres limit, ami van, akiket átsegít ezen a határon, hogy akkor a nagyobb kétszobás irányába lépjenek, de azért nem ez az elterjedt. Azt gondolom, vagy azt látom, hogy az adott szobaszámot azért minél kisebb alapterületen oldjuk meg. Akár igaz egy háromszobás lakásra is, hogy egy 80 négyzetméteres háromszobás lakást sokkal nehezebb értékesíteni, mint egy 65 négyzetméteres, most körülbelül, ha így mondjak valamit, vagy mondjuk még egy 70, de aztán utána már így azért akadozik a történet. Mert ugye a háromszobás lakásoknál sem feltétlenül család költözik. Van egy elég jelentős réteg, akik ugye vidékiek, és jönnek a gyerekek Budapestre tanulni. Hol lesz, vagy van, vagy nincs, a billetet fizetni sok évig, ha megtehetik, akkor inkább vesznek egy lakást, és mondjuk egy háromszobás lakás, ez ugye nappali plusz két hálóról beszélünk, az azért is jó megoldás lehet, mert ha tesók, akkor ugye adódik, de akár mondjuk bérbe tudják adni valakinek, és akkor a rezsi megvan, vagy tudod, tehát egy kis bevétel még van belőle, tehát ilyen körökben is kedvelt, és ott nem a 80 négyzetméterre hajtanak. De még családoknál is azt látom. Vagy aki már mondjuk nem kétszobás, akkor ott meg már löki fölfele, tudod, hogy akkor meg már lépjünk egy akkorát, hogy akkor egy kisebb, de még plusz egy hálónk legyen. Ott megint ugye az alja jön be ugyanannak a kategóriának. Úgyhogy az igények oldaláról így néz ki. És nyilván mindannyian azt gondoljuk, hogy mindenki szeretne minél nagyobb térben élni, hogyha lehetősége lenne rá.
Azt hiszem, hogy nagyon sok témát érintettünk, és egyik gondolat követte a másikat, és hát szerintem az remek, hogy így minden terület, vagy több terület is képviselte magát, és így a különböző látásmódok tudtak találkozni. Tehát így végül csak azt szeretném még megkérdezni, hogy van esetleg olyan gondolat, amit úgy gondoljátok, hogy még szeretnétek megosztani a hallgatókkal?
Én azt szeretném, hogyha a fenntarthatóság irányába mozdulna el nagy tempóban a lakástervezés, építés. Úgy gondolom, hogy az a szemléletváltás, ami itt most tulajdonképpen az építéssel foglalkozó szakemberek között feltétlenül szükséges, az először tőlünk kell, hogy elinduljon, el is indult már, csak ezt nem elég elindítani, ezt napról napra tekerni kell, ezt a piros biciklit, és folyamatosan dolgozni azon, hogy először a szakemberek, utána pedig a laikus vásárlók ezt a szemléletet magukévá tegyék, és előbb-utóbb megköveteljék a fejlesztőktől.
A fenntarthatósághoz szeretném még hozzátenni, hogy az önkormányzat is példát mutat bérlakásépítésben. A Jász utcában, a Klapka utcában és a Kartács utcában is épült bérháza az önkormányzatnak, és nem mindegyik kapott passzív házminősítést, de a kritériumoknak megfelelnek, és ilyen módon épültek meg.
Én azt gondolom egyébként, hogy a bérlakásoknál abszolút megéri ezzel foglalkozni, hiszen ott a bérlők biztos nem fogják véleményezni a dolgot, ráadásul ugye költség oldalon egyszer mondjuk egy nagyobb beruházást igényel a dolog, és utána mondjuk szolgáltatóktól meg tud szabadulni, úgymond az ember. Nem gondolom, hogy a passzív házak irányába bármikor el fogunk menni társas házaknál, mert úgy érzem, hogy nem annyira lakható. Tehát az, hogy egy teljesen zárt épületben levegőztetéssel nem szabad ablakot nyitni, ezekben szabályozni kell az embereknek önmagukat. Ez a magyar lelkülettel nem hiszem, hogy különösebben összefér, de biztos vagyok benne, hogy az alacsony energiafelhasználású épületek azok terjedni fognak, hiszen mindenkinek ez a legjobb, mert ez egy egyszeri nagyobb beruházás ugyan, de utána egyébként a rezsie is alacsonyabb mindenkinek, tehát észérvek is szólnak lakói oldalról emellett. De most ez óriási divat lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valami divat, akkor már sokkal könnyebben terjed a trend. És ráadásul családi házas vagy kisebb társas házas építkezések nem ez elterjedt, tehát már mindenki hallott jó mintákat. Tehát sokkal kevésbé kockázatos mondjuk egy 200 lakásos társasháznál belefogni egy ilyenbe, hiszen minden vevőnek lesz egy ismerőse, akinek már volt jó tapasztalata. Úgyhogy innen kezdve én azt gondolom, hogy megy most már a világ ebbe az irányba mindannyiunk nagy örömére.
A Beszélő építészetet, a Bárányi és Hartwig építésziroda podcastját hallottátok. Beszélgető társam volt Massányi Katalin, a 13. kerület főépítésze, Pálfi Réka, a Pesti Házak kereskedelmi igazgatója, a Bárányi és Hartwig építészirodát pedig Hartwig Lajos képviselte. Én Molnár Zsuzsanna vagyok, köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. Tartsatok velünk legközelebb is!